És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Szép délután kívánok, Kalmár András vagyok. A Kulturpart mai adásában először Fóris Barbara mesél arról, hogyan dolgozta bele a Trónok harcának zenéjét egy szőttesbe. Aztán Kis János, a Győri Balett alapítója, kalauzol a javában dübörgő Győri Táncfesztivál programjai között. Megjelent Györfi Miklós irodalmár műfordító, egyetemi tanár második regénye, az egy emigráns vallomásai, erről fogunk beszélgetni a szerzővel, de itt lesz Fenyő D. György tanár úr is, aki megírta az Úti kalauza vershez című eszékötetét, amely Artisius és évgyerekkönyve díjban részesült. Tartsanak velünk, izgalmas lesz!
Kulturpart. Vendégem Fóris Barbara, textiltervező, iparművész, és hát tulajdonképpen mi vagyunk az ő vendégei, hiszen ellátogattunk ide a műhelyébe. Szia, Barbara!
Szia, András!
Hát nagyon érdekes, amit te csinálsz, ugye, mert a zenét kötöd össze a textilművészettel, a textilekkel, népdalokat szősz, ugye? Vagy mondhatnánk azt, hogy nyüstölsz?
Igazából nem csak népdalokat, hanem sokféle zenét próbálok leképezni textillé, lehetett megszűni a kottáját. Ennek az ötlete úgy jött, hogy igazából már több évvel ezelőtt én gondolkoztam azon, hogy hogy lehetne a hangokat színekként megmutatni, és a hangnak a hosszát is valahogy, a ritmusát is, mint egy kottát vizuálisan megjeleníteni. Én zenéltem egészen kiskorom óta, 6 éves koromban hegedültem, utána nagybőgöztem, zongoráztam, mindent, félét kipróbáltam, kivéve a fúvósokat. De igazából ezt az ötletet, mert annyi ötletet, ugye én úgy működök, hogy nagyon sok ötletem van, aztán egyiket elhagyom, másikat meg folytatom. De amikor a párommal megismerkedtem, ez még azelőtt volt, és a párommal megismerkedtem, ő szobrász, Somogyi Balázsnak hívják, és a filmben dolgozik, filmdíszleteket készít, és éppen mikor volt egy ilyen váltása, egy munkai váltása, akkor mondta, hogy hát egy pár hónapig ő megtanulná a szövést. És eljött a kis műhelyembe, és megtanítottam szőni, és igazából, megmondom őszintén, az ő fejéből pattant ki. Tehát olyan, mintha tovább vitte volna ezt az egész gondolatsoromat, úgyhogy nem is tudott róla, mert azt mondta, hogy olyan vagy, mint rodaszkott, hogy nyomogatod a pedálokat. Mindig én is nevettem ezen, hogy ez olyan, mint egy hangszer.
A szövőszék.
Igen, a szövőszék olyan, mint egy hangszer, ezt én is tudtam már, csak valahogy ő mondta, mi lenne, hogyha összekötnénk a nyüstöknek a szerepét, meg illetve a lábítókat, mint a zongora billentyű, vagy a orgona billentyűket, orgona lábítókat, bocsánat, ezzel az egész kottás dologgal, na mindegy, és így jött.
Jó, de várj egy percet, mert én már szóba hoztam a nyüstöt, mert én tudom, hogy mi az, és a lábítóról is sejtem, de azért mondd el, kérlek, a hallgatóknak.
Igen, ehhez az egésznek a megértéséhez tudni kell egy kicsit, hogy hogyan működik a szövőszék. Próbálom úgy elmagyarázni, hogy a laikus is megértse. Ugye a szövőszéken a felvetés az maga a láncfonalak. A láncfonalak azzal, amikor ülünk, azzal belünk egy merőlegesen helyezkednek el, és ebbe a láncfonalba tesszük bele, vetjük bele a vetülékfonalat,
és ami keresztbe
megy, igen, sokan keresztszálnak hívják, én ezt nem szeretem, vetülékfonalnak hívom, és ennek a két fonalnak ugye a kapcsolódásából jön létre egy szerkezet, az a szövet, és ezeket tovább ugye bonyolíthatjuk, hogy mintát készítünk, ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy ezek a nyüstkeretek, amiben be vannak fűzve a láncfonalak. Azt, hogy hogyan fűzzük be a láncfonalat, ez is már ad egy alapmintát. És utána ezeket a nyüstkereteket különböző lábítókhoz kötjük hozzá, mert ugye így kézzel nem tudunk nyomogatni nyüstkereteket, tehát mindenképpen a lábbal kell ezt mozgásba hoznunk. Úgyhogy amikor lenyomunk egy lábítót, akkor az egyik nyüstkeretet aktivizáljuk. Ezáltal lemegy, vagy fölmegy, ez attól függ, hogy milyen a szövőszék, és képez egy úgymond szádnyílást, ami egy nyílás, amin át tudjuk dobni a vetüléket.
Igen.
És akkor ezt váltogatva, mint rodaszkott, meg az organisták, váltogatjuk a lábítókkal a nyüstkereteket, és így létrejön a minta. És itt jön össze az, hogy visszautalva a zenére, hogy annyi nyüstkeretet használok, amennyi hangból áll egy dal. Tehát, hogy megértsétek, nagyon egyszerű, mondjuk 4 hangból áll egy dal, do, ré, mi, fá, akkor az első lábító legyen a do, utána a ré, aztán a mi és a fá. És szépen zongorázgatok rajta. Lenyomom az elsőt, aztán a harmadikat, aztán a másodikat, és ezáltal létrejön a minta. Most azért kezdtem igazából népdalokkal, mert a népdalok ugye kevés hangból állnak. Az egyszerű népdalok, gyerekdalok például. És azt ki tudom otthon is próbálni, mert 4 nyüstös szövőszéken van. Illetve van egy 8 nyüstös, ami szintén ezeket ki tudtam próbálni, de a bonyolultabbakat már bonyolultabb szövőgéppel, meg szövőszékkel kell készíteni.
Tehát tulajdonképpen létrejön egy kotta, vagy egy kód, ha úgy tetszik, ami alapján visszafejthető az adott dal, vagy dallam.
Igen, ha ismered a, mondjuk egy egyszerű dal egyszerűbben persze leénekelhető, mondjuk, hogyha tudod, hogy milyen színek az adott hangok, és a ritmusokat is, hát kicsit értesz a zenéhez, akkor igazából vissza lehet olvasni. Sokszor történt már olyan, hogy ilyen kisebb kísérleti darabokat nem tudtam, hogy mit is szőttem, mert már régebben szőttem, és úgy silabizáltam ki, hogy visszaénekeltem, és akkor rájöttem, hogy ja, tényleg, akkor ez a dal.
És ugye különböző hangokhoz különböző színek tartoznak. Ha jól tudom, akkor a mély hangokhoz társítottad a sötétebb színeket, tehát például a sötét kék egy mélyebb, és akkor nem tudom, egy fehér, vagy egy rózsaszín, vagy egy ilyen pink árnyalat, az egy magasabb hang.
Igen, úgy szeretem volna megmutatni, hogy a mélyebb hangok azok a sötét hangok, és egyre magasabb a hang, tehát egyre magasabb hangfekvésbe lépünk, egyre világosodik. És de azt, hogy egy adott dallamnak milyen a színvilága, az viszont a személyes választásom, mert az én hangulatom. Próbálok a dalnak megfelelő hangulatot választani, mondjuk egy karácsonyi dallamot, vagy ha szeretnék mondjuk úgymond lekottázni, leszőni, azt inkább ilyen, nyilván karácsonyi színekben, nem cukormázas, rózsaszínes türkizben, de mondjuk egy... amit mondjuk megcsináltam, a Trónok harcának a zenéjét, az nagyon, igen, a nagyon nagy...
De miért érezted ennek szükségét?
Mert nagyon szeretem ezt a sorozatot, nagyon nagy rajongója vagyok, a zenének teljesen, az, de a szerzőnek az összes szerzeményét nagyon szeretem, és ennek a színvilágát megpróbáltam így leképezni, ez a bronzos, szürkés, kékes, feketés, mélyebb színekkel, tehát semmiképpen nem egy rózsaszín színvilágú. De ha mondjuk egy barokk filmről, vagy egy ilyen rokokó Mária Antoinette filmnek a zenét csinálnám meg, akkor ez ilyen habosabb, rózsaszínesebb, világos kék, ezüst, arany, nyilván ilyen színekből lenne.
De akkor tartod magad ahhoz, hogy mondjuk a sötét kék az mindig egy mélyebb?
A sötét kék igen, az igen, de lehet a mélyebb, a sötét zöld is, a barna, tehát mindenképpen sötét színek a mélyebbek, és ahogy egyre magasabb, egyre világosabb.
Mert vicces, mert azt hiszem, hogy fizikailag ez pont fordítva van, tehát hogy a kéknek a legrövidebb a hullámhossza, és a vörösnek a legszélesebb, vagy a leghosszabb. De ez azt hiszem, hogy mindegy is ebből a szempontból, hiszen nem fizikáról van szó, hanem művészetről. Igen. Mik a felhasználási területi ezeknek a munkáknak? Ugye jelenleg a Csarnokban látható a Közös tér című kiállításon, ez ugye a második Ipar és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon, és itt van egy bútor kárpit tulajdonképpen, ami a te munkád.
Úgy kezdődött az egész, hogy először csak ugye anyagokat próbáltam ki, hogy egyáltalán hogy működik ez a dolog, és utána próbáltam a dallamot is összevetni a felhasználási területtel. Mondjuk egy népdal, ami szintén ki van állítva a műcsarnokban.
Mármint a kisfilm, ami erről készült.
Kisfilm, de mondjuk a kis párna, van egy-két párna, ami rá van, ott a fotel mellett van. Az egyik egy nagyon egyszerűen leszámolható dallam, az inkább gondoltam, hogy ilyen készségfejlesztésnek is lehetne használni gyerekeknek, az a Árgyilus kismadárnak a dallama, az nagyon vidám, türkiz, lila, pink, kék színekben készült, és van egy olyan változata a párnának, amikor konkrétan minden egyes hang erősen hangsúlyozva leénekelhető, és van a másik változata, amit egy nyüst fűzéssel, egy másfajta fűzéssel értem el, hogy a hangok igazából nem egy helyen jelennek meg bizonyos helyeken, hanem szétszórodnak egy sorban. Igazából, mint a zene, a hang is, hogy nem egy egy ilyen statikus, hanem vibrál és szóródik szét. Ez inkább egy ilyen változat, az már nehezebben leénekelhető, és ennek a változatát, ennek a bonyolultabbnak tettem át zsakárd szövésbe, szövött mintába.
Az ezt, mit jelent?
Hát a zsakárd szövőgép az egy nagyon sok, ott nem is nyüstök vannak, hanem platinák, és minden egyes, úgy képzeljétek el, hogy minden egyes, tehát igazából több száz hangot meg tudnék szönni, tehát minden
aha,
egyes...
Tehát ez egy bonyolultabb eszköz.
Igen, ez gép, igen, és kőszegen szőtték nekem a gyárban, és minden egyes fonalhoz külön, tehát minden egyes fonalat külön lehet emelni. Tehát igazából azt is meg lehet csinálni, hogy ugye egy zongora 88 billentyűből áll, hogy egy 88 billentyűt, 88 hangot egymás mellé többször föl lehet tenni, tehát végig tudnám az összes hangot játszani, és meg tudnám mutatni az összes hangot.
Ez működhetne real time-ba is? Úgy értem, hogy ténylegesen megszól a zongora, és akkor ténylegesen az a szövőgép ugyanolyan sebességgel tudna textileket előállítani?
Hát a sebesség az semmiképpen szerintem az nem lenne sajnos ugyanaz.
Kár, mert azért elképzeltem egy ilyen koncertet, aminek a végén van egy ilyen 40 méter hosszú, fantasztikus drapéria.
Én is tervezek ilyet, mert igazából ez lenne, hogy valaki leül zongorázni, mondjuk, és akár egy improvizációt, akár egy komoly zenei darabot. De az improvizáció azért lenne érdekesebb, mert ugye akkor nem lehet azt mondani, hogy én előre megterveztem a mintát a gépnek, tehát nem lehetne csalni. És a végén, ahogy mondod, egy hatalmas, hosszú, több méteres anyag kijönne a szövőgéből, és azt mondanánk, hogy hát ezt a művész úr, vagy a művésznő zongorázta. Van is ilyen tervünk, mert az öcsém viszont zongora művész, Fóris Szilárd, és vele, neki van egy saját projektre, amit az a neve, hogy Self, meg pont az a lényege, hogy ilyen improvizációs előadás, de nagyon sok ilyen zsoltárt, komoly zenét, könnyű zenét beépít, és a saját ízlésvilágával együtt összemossa, és mi már együtt, ő nagyon nagy segítség nekem ebben a Woven Melodies projektben, ugye többen vagyunk, majd még megemlítek egy animációs barátnőmet is, és vele van egy ilyen tervünk, hogy ezt milyen jó lenne kivitelezni, hogyha ő leülne zongorázni, és a végén valami produktum készülne.
Hát ez egy fantasztikus összművészeti projekt lehetne, és én nagyon várom, amikor megszületik az az eszköz, aminek az egyik fele zongora, a másik fele szövőszék.
Én is nagyon várom.
Az biztos nagyon izgalmas lenne. Barbara, hogy kezdődött az egész? Említetted, hogy szeretted a zenét, de kislányként nem tudom, szerettél varni, szerettél babákat öltöztetni?
Hát minden kislány szeret babákat öltöztetni, meg Barbimnak vartam, meg stb. De én igazából nem voltam ez a klasszikus. Én zenéltem amúgy, én hegedültem, meg nagybőgöztem, és én azt gondoltam, hogy nagybőgözni fogok.
Azért ez nem egy tipikusan női hangszer.
Nem, de azért kezdtem nagybőgözni, mert akartam zenekarba játszani, és volt Budafoken egy fúvós zenekar, és mondták, hogy kell egy a rendesek mellé.
Akkor te jazzt akartál játszani,
nem? Nem nagyon jazz, hanem nem tudtam igazából mit, igen, aha, de valamit, hogy nagybőgővel nagyon menőnek gondoltam. De igazából nem vagyok az a nagyon gyakorlós típus. Az öcsém persze az, mint zongora, órákat tudja, én nem bírom. Tehát én unok mindent ugyanannyiszor így elpróbálni, én mindig újakat szeretek, újat csinálok. Az én text, ez életem nem csak másban is van biztos ilyen, nem csak a textiltervezésben, de hogy erre, és egyszer csak gimnáziumban érdekelt a művészet történt, és elmentem egy fakultációra. És a fakultációhoz csatlakozott egy rajz is, tehát egy kézműves szakkör is, tehát a rajzszakkör, és akkor ott rajzoltam, és a tanárom mondta, hogy hú, hát ez micsoda tehetség vagyok, meg minden, és akkor mondtam, akkor én iparművész leszek, nem tudom, ez így jött. Persze aztán párszor még azért gyakorolnom kellett pár évet, mire azért olyan szintre hoztam föl magam, mint azok az emberek, akik már a kisképzőben is járnak, és úgy mennek tovább az egyetemre, én még csak a negyedikben, tehát érettségi előtt kezdtem szinte rajzolni.
Elnyerted a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját, ez miben segít? Tudjuk, hogy ez egyrészt jár egy finanszírozással, egy honorral, de bizonyos mentorokkal is találkozási lehetőséget biztosít, ha én ezt jól tudom.
Hát elsősorban igen, anyagilag ez nagyon-nagyon jó, ez egy nagyon jó olyan minden hónapban egy támogatás, amire tudunk számítani, és ez nagyon jó érzés. Másodszorban meg... Eleve nagyon örültem annak, hogy kiválasztották ezt, tehát nagyon nehéz itt megnyerni szerintem, bekerülni, megnyerni, és nagyon szeretem ezeket a találkozókat is, mert akkor ilyenkor összetalálkozik a 10-12 ember, úgy az én folyamtársaim, ahogy fogalmaztatok így, és akkor meghallgatjuk egymás munkáit, ki hol tart, mindenki hozzá tud szólni, nagyon jó ötleteket adunk néha egymásnak, most pont tegnap volt, és nagyon jó ötleteket mondtak, mert én azt gondolom, hogy az ember nagyon koncentrál egy adott dologra, akkor így szinte egy karitkában van már, és muszáj kívülről egy frissebb agy észrevegyen valamit, és sokszor sokkal frissebb ötletek jönnek kintről, és ez nagyon sok. A témavezetőnk, Szenes István is nagyon sokat hozzátesz, és ez a konzultáció mindenképpen segít. És a másik, hogy mivel vannak ugyanígy ezek a találkozók, meg a beszámolók, van egy írásbeli beszámoló is, és ez arra ösztönzi az embert, hogy foglalkozzon a témával. Mert ugye hajlamos az ember megkapni egy ösztöndi, hogy jó, van, majd le valami lesz, de itt számon kérnek, és így magunkat is számon. Én legalábbis szeretem, hogy van egy ilyen fő vonal, és vannak ilyen sarokpontok, aminek oda kell érni, és teljesíteni kell.
De az jó, hogy egy ösztöndínak van egy közösségformáló ereje is.
Az nagyon jó, nagyon jó. Mert most már másodikosok vagyunk, úgymond, és akkor már csak egy év van, és pont a tegnapi nap jutott mindenkinek eszébe, hogy úristen, mindjárt vége lesz. És meg is beszéltük, hogy szeptemberben most már valahol beülünk utána kicsit leöblíteni, meg átbeszélni dolgokat, mert most is így órákig még ott beszélgetünk, de hogy most már úgy kezd a csapat így összekovácsolódni.
Na, hát ez nagyon klassz. Van egy textilművésznek szerepálma? Most beszéltünk erről, hogy koncertek, ahol fantasztikus művek születnek, már mint textilből, de hogy ennél akár praktikusabb, vagy megfoghatóbb, nem tudom, hogy mi lehet a cél, az, hogy kerüljenek a munkáit egy sorozatgyártásba, vagy vásárolja meg egy galéria, vagy legyenek kiállítva egy különleges múzeumba, vagy kaphatóak legyenek valami elegáns helyen.
Igazából minden dolgot felsoroltál, mint egy szerepálom lehet.
Előbújt belőlem a textilművész.
Igazából nagyon annyira szerte ágazó, szeretnék komoly zenei, ugye koncerteket, zenészekkel együtt dolgozni, most úgy néz ki, hogy két énekesnővel is fogok tudni fúzionálni, egy népdal énekessel, meg egy jazzes népdalos énekesnővel. Most neveket azért nem mondok, mert majd beszélek akkor, amikor létrejöttek a produkciók.
De milyen jellegű produkciókat kell elképzelni? Hát, hogy veszed te részt ezekben a produkciókban?
Ez is még kicsit ilyen képlékeny, de úgy veszek részt, hogy maga a dal, amikor énekli, mondjuk meg tud jelenni vizuálisan, mint ahogy a kisfilmeken is látszik, maga, hogy hogyan épül föl egy dal, ahogy énekli, mögötte, mint egy akár vetítéssel, ugye projektorral, bármilyen audiovizuális megjelenítéssel tudna ez hozzátenni így a koncerthez, meg talán több emberhez eljutna ez az én művészetem, a mi művészetünk, ugye, amit párommal együtt csinálunk, mert ő meg majd a 3D felé kezdi már ezt így vinni. Én vagyok ugye a 2D-s, kicsit ő a 3D-s, és ezt majd így együtt, majd kíváncsi leszek, hogy merre fog ez menni. De akár fellépő ruhaként, hogy az egyik adott dal megjelenjen egy ruha felületén, egy anyag felületén, hogy ne csak tényleg egy zászló legyen, ami ki van lógatva, hanem abból legyen egy olyan termék, ami valahogy megmagyarázza jobban
hát,
ezt az
egészet. Hát ami megtelik élettel.
Igen, megtelik élettel. Most persze lehetne ezt tovább, pont tegnap így a konzultáció miatt így jöttek ilyen új ötletek, hogy mi lenne, ha maga az anyag megszólalhatna, zenélne, hát mondjuk, és az zenélne, de ide már olyan szakik kellenek majd szerintem, technikai szakik, akikkel esetleg ezt meg is lehet valósítani, mert az lenne a legjobb, hogy már olyan lenne a maga a minta is, hogy a mintatervezés nem nekem egyenként kéne, ugye a kotta alapján, mert tudom a kottát olvasni, tudom mi az egész hang, a fél hang, a szünet, a negyed, a tizenhatod, és én rajzolom meg az egész mintát, de hogyha ezt így meg tudná csinálni egy program, tehát akár egy kotta alapján, vagy egy feljátszás alapján létrejönne a minta, akkor nekem már, akkor még mindig csak a minta van meg, de akkor ezt meg kell szőni, meg ugye meg kell csinálni, de akkor legalább a minta készítés már gyorsabb lenne. Úgyhogy még itt tart a dolog.
Hát, de mindenesetre fantasztikus elképzelés, és azt hiszem, hogy nemzetközileg is teljesen egyedülálló. Én nem hallottam még, hogy valaki hasonlóval próbálkozna. Barbara, szerintem mindent elmondtál, nagyon-nagyon izgalmas volt, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát mit kell egy textilművésznek kívánni? Nagyon sok sikert?
Hát...
Jó fonalakat?
Szép fonalakat.
Szép fonalakat.
Igen.
Hát akkor további szép fonalakat kívánok neked. Fóris Barbara, textilművész, iparművész, beszélgettem. Köszönöm
szépen.